Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk Hóseás próféta könyvének 14. fejezetében, a 2-tól a 10. versig a következőképpen. Így ír a próféta: térj meg, Izrael, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el. Ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz. Ezt mondjátok neki: bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Asszíria nem segít meg minket, lóra sem ülünk többé. Nem nevezzük többé Istenünknek kezünk csinálmányát. Csak nálad talál irgalmat az árva. Kigyógyítom őket a hűtlenségből. Szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom, így szól az Úr. Harmat leszek Izraelnek. Virágzik majd, mint a liliom. Gyökeret ver, mint a Libánon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libánon. Újra Isten oltalmában fognak élni. Gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libánoniból. Efraimnak semmi köze többi a bálványokhoz. Én meghallgatom és törődöm vele. Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprus. Tőlem kapod gyümölcsödet. Aki bölcs, belátja ezeket. Aki értelmes, az megérti. Mert egyenesek az Úr útjai. Az igazak járnak rajtuk. A vétkesek elbuknak rajtuk. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor végig gondolom több mint 20 éves szolgálatomat, akkor fájó szívvel arra is kell gondolnom, hogy milyen sokan nem maradtak meg, akik pedig elindultak az úton. Több mint 20 év alatt, nem számoltam össze, de hát nagyon sok gyermeket és fiatalt tanítottam, meg nagyon sok felnőttet is. És azt látom, hogy sok tanítványom elhagyta Isten útját. Voltak sokan olyanok, akik óvodától kezdték tanulni a hittant, és kitartottak mondjuk a konfirmációig, és utána eltűntek. Voltak olyanok, akik a konfirmáció után is jöttek, az általános iskola végéig. Aztán jött a középiskola, és eltűntek. Voltak olyanok is, akik a középiskolás évek alatt is jártak a gyülekezetbe, az ifjúsági csoportba. De aztán végül mégis szakítottak a gyülekezettel és Jézussal. Miért? Mert szabadok akartak lenni. Úgy, mint ahogy Izrael elhagyta Istent, mert úgy gondolta, hogy abban van a szabadság, hogyha Istent elhagyva új utakat keresnek maguknak. Az én volt tanítványaim közül is sokan úgy gondolták, hogy szabadok akarnak lenni, és boldogok akarnak lenni, és úgy gondolták, hogy az Úr az, aki akadályozza őket ebben a szabadságban és ebben a boldogságban. Feltétlenül ki akartak próbálni kapcsolatokat. Hadd próbáljuk már mi is ki, hogy milyen az, hogy az egyik kapcsolatból a másikba, egyik hónapban egyik kapcsolat, másik hónapban másik kapcsolat. Hadd próbáljuk mi is ki azt, hogy milyen az, hogy az egyik ágyból a másik ágyba. Hadd próbáljuk meg mi is azt, hogy milyen az, hogy bulizni, egész éjszaka tivornyázni. Hadd próbáljuk ki, hogy milyen az alkohol, hadd próbáljuk ki a drogot. Szabadságra vágyunk, boldogok akarunk lenni. Talán Isten az, aki el akarja venni tőlünk ezt a szabadságot, meg ezt a boldogságot. Talán ő az, aki akadályoz. Emlékszünk az édenkerti történetre. Évába is megingott a bizalom. Talán Isten valamitől meg akar fosztani bennünket. A jó és a rossz tudásának a fája az valami olyasmi, ami jó lenne nekünk? Csak Isten akar valami jótól megfosztani bennünket? Nosza, próbáljuk ki! Hát, ha abban van a szabadság meg a boldogság. Én hiszem azt, hogy valóságos történet az édenkerti történet, de ugyanakkor allegórikus történet is. Minden egyes ember szívében lejátszódik ez a történet újra, mint ahogy az én tanítványaim szívében. Talán Isten valami jótól akar elvonni. Nosza, próbáljuk ki, hát ha abban lesz a szabadság és a boldogság. Tudjátok, kedves testvérek, ezek közül, a fiatalok közül egyet sem látok boldognak és elégedetnek. Főleg nem szabadnak. Most már olyan világban élünk, hogy ha akarom, akkor nyomon követhetem az életüket. Csak leülök a számítógéphez, bepötyögtetem a nevüket, és a Facebook kidobja a profilt, és látom, hogy nyavajognak, ott vannak a szomorú smájlik, már megint elhagytak, már megint vége egy kapcsolatomnak, már megint nem ez hozta meg a boldogságot, pedig azt hittem. Miért ilyenek a fiúk, miért ilyenek a lányok, miért ilyenek a nők, miért ilyenek a férfiak? Miért nem sikerül? Most írjam meg nekik egy kommentbe. Azért, kedvesem, mert elhagytad az Urat. Erről szól ez a felolvasott ige szakasz. Ha boldogtalan vagy, ha nem érzed magad szabadnak és elégedetnek, ha szenvedsz, ha beteg a lelked, visszavezethető arra, hogy elhagytad az Urat, hogy nem az ő útján jársz. A mai tévés celebek közül is van valaki, aki tanítványom volt 2 éven keresztül. Az 91 és 93 között volt, ő 5. és 6. volt akkor. Hogy keveredett be a csoportomba? Néhány osztálytársa járt hozzám hittarra, és akkor ő is jött, hogy jöhet-e, szeretne. Hát persze. Rossz csontgyerek volt, megnehezítette az óráimat. Sokat kellett vele kínlódni, mert állandóan járt a szája, és hangosabban beszélt, mint én. Ez ugye így szokott lenni sok esetben a rossz csont fiúkkal. De ugyanakkor arany szíve volt, és nyitott szíve volt, és érződött rajta, hogy keresi az igazságot, és keresi az Istent. Emlékszem, 93-ban arra a szelidi gyermek- és ifi táborra, akkor is együtt voltak táborozni kisebb gyerekek és kamaszok, és a tábor végén körbeültük a tábortüzet, mert a tábortűz körül volt a morzsaszedegetés, énekeltünk egyet, aztán jött a következő gyerek, aki elmondta, hogy mit jelentett neki ez a tábor, kapott-e valamit. Ez egy nagyon-nagyon nehéz táborunk volt. Intézetis gyerekek is voltak velünk, magatartás problémás gyerekek, hátrányos helyzetű gyerek. Nagyon nehezen indult, nagyon nehéz volt őket az első napokban fegyelmezni. De aztán valahogy kiáradt az Úr lelke, és elkezdődött valami átformálódás ebbe a táborba. És valahogy a 3. naptól már olyan jól viselkedett mindenki, és olyan figyelmes lett mindenki, és az a nagyon-nagyon jó isteni légkör hatott át az egész tábort. És gyermekmegtérések voltak, és mondták a gyerekek sorba, hogy őket hogy érintette meg Isten, és mit éreztek a szívükbe, vagy hogy érezték meg az Úr jelenlétét, és hogy döntötték azt el, hogy ők szeretnék Jézust követni. És emlékszem erre a bizonyos tanítványomra is, aki most tévés szereplő, és ő is elmondta, hogy hát sokáig nem akart megtérni, de most ebbe a táborba érzi, hogy Jézus őt szólítja, és oda akarja adni az életét, és ő most eldöntötte, hogy igen, Jézust akarja követni. Én utána elköltöztem Pestről, férjhez mentem, messzire költöztem, de hát a csoportjaimat átvették mások, de ez a fiú elindult egy rossz irányba. Jó irányba olyan módon, hogy egy karriert futott be. Híres együttese lett, azóta is híres énekes, jó irányba indult el olyan értelemben, hogy kibontakozott a tehetsége, és sokan felnéztek rá, gazdag lett, házat vett a szüleinek, akik előtte, voltam náluk családlátogatáson, előtte elég szegényes körülmények között laktak szobakonyhába, egy társasházba, és akkor megkapták a fiúktól, jól jövedelmeznek a koncertek, megkapták a családi házat öreg napjaikra. Ezek jó dolgok, ezek jó dolgok. De nem maradt meg Isten mellett, és most már odáig süllyedt, hogy egy olyan műsorban szerepel, hogy valahogy én szégyellem magam, hogy az én tanítványom volt, és ilyesmit vállal fel mostanában. Néhány évente visszamegy a gyülekezetbe sírni. Eltelt néhány év, mondja a kollégám, hogy volt a gyülekezetbe megint, és hiányzik neki az Istennel való kapcsolat. Most megint kacérkodik a gondolattal, hogy talán mégis keresztény szeretne lenni. Aztán megint eltűnik. Aztán megint eltelik néhány év, megint visszamegy. Akkor hallom a lelkésztől, hogy elkezdett felnőtt hittarra járni. Mégis úgy érzi a szívében, hogy az Urat szeretné követni. De aztán egy idő után újra eltűnik. A múltkor egy-két hete rápillantottam a Facebook oldalára, egyre rendezetlenebb élete van, zilált párkapcsolata, Isten helyett bálványokat választott, mint Izrael. Siker, hamis népszerűség, gazdagság. Teljesen megdöbbentem, hogy ez az aranyszívű gyerek most már 30-valahány éves korában, amikor kigyullad a szomszédház, őt az izgatja, hogy az ő csili-vili autójába esik-e valami kár közben, a tűzeset közben, vagy nem. Hát írták is neki a kommenteket, hogy elnye-bejnye, nem ezt vártuk tőled. Az autód izgat, miközben esetleg bennékhet valaki a házban. És akkor észbe kapott, hogy jaj, nem azért írtam, nem az a fontos, persze. Dehogy nem, az a fontos, mert az a bálvány. Mert Isten helyett azt választotta. A sikert, a hamis népszerűséget, a csili-vili autót, a gazdagságot, és közben esik szét az élete. Már gyereke van, de egy teljesen zilált, boldogtalan párkapcsolatban. Testvérek, ez az ige szakasz erről szól. Ember, elhagyod Istent, bálványokat választasz helyette, azokban bízol Isten helyett. Mindennek a következménye a bukás. Az ige szakasz ezzel kezdődik, az elbukás fogalmával, és ezzel is végződik. Bukás. Hóseás próféta élete példázza Istennek az ő népéhez való viszonyát. Ha végigolvassuk Hóseás könyvét, akkor azzal szembesülünk, hogy egy hűtlen felesége volt. És ez a feleség többször elmegy tőle, többször elhagyja. És a próféta mindannyiszor utána megy, és visszaviszi. Jól bánik a feleségével, szereti, kényezteti. És ez az asszony, hogy nem, mindig elszökik. De olyan szeretőket választ, akik durván bánnak vele, sőt, szexrabszolgaságba kényszerítik. Van, amikor Hóseás megy, és pénzen vásárolja vissza a futtatójától. És akkor azt mondjuk mi, hogy hát nem normális ez az asszony. A szerető férjet fölcseréli egy olyan gazemberrel, aki ilyen rosszul bánik vele és futtatja. És akkor észbe kapunk, mert kiderül a próféta igének olvasása közben, hogy a próféta élete példázza Isten és a nép közötti kapcsolatot. És akkor észbe kapunk, hogy hát mi sem vagyunk normálisak, hogyha elhagyjuk Jézust, pedig fizetett értünk. A vérét, az életét adta. Mi meg elfutunk tőle, mert ki akarjuk próbálni, amit mi szabadságnak vélünk, pedig az a rabság. Elfutunk tőle, és a hétköznapi életünkben a saját fejünk után kezdünk döntéseket hozni, mert azt gondoljuk, hogy hát nekünk megvan a jogunk ahhoz, hogy szabadok legyünk, és nehogy már az Isten mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk, nehogy már az Isten mondja meg nekünk, hogy belemenjünk-e egy kapcsolatba, vagy ne menjünk bele. Nehogy már az Isten beleszóljon abba, hogy felvegyünk-e egy kölcsönt, vagy ne vegyünk fel egy kölcsönt. Nehogy már az Isten bármit megszabjon nekünk. Elfutunk tőle, mert azt hiszük, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha nélküle élünk. Hóseás ment a felesége után. Azt gondolta a próféta, ha szívből szeretni fogom, csak belátja végre, hogy mellettem lehet boldog, és nélkülem nem. Isten megy az ember után. Isten azt mondja, szívből szeretni fogom. Hát csak belátja, hogy mellettem lehet boldog. Hát csak belátja, hogy akkor lehet boldog, hogyha hallgat rám, mert a javát akarom. Hát nem ellene hozom a törvényeimet, a szabályaimat, hanem a javát akarom. Ha törvényt adok, akkor érte adom a törvényt. Isten megy az ember után. Gondoljunk a tékozló fiú példázatára. Fut eléje az apa, a meglett korú apa. Fut a fia elé. Vagy gondoljunk az elveszett bárány példázatára. Jézus megy az elveszett bárány után. Azt mondja, a jó pásztor az életét adja a juhaiért. A halálig megy, hogy megmentse az elveszett bárányt. Kedves testvérek, advent első vasárnapja van. Advent, magyarul eljövetel. Most azon kell, hogy elmélkedjünk, hogy Isten jött értünk Jézusban. És Isten jön ma is értünk Jézusban. Ahogy a próféta ment a feleségéért, úgy jön Isten értünk. Megszületett emberként Jézusban, hogy utánunk jöjjön, hogy utánunk nyúljon, hogy megmentsen. Azt írja itt a próféta, hogy aki bölcs, megérti. Hát imádkozzunk bölcsességért, mert az is Isten ajándéka. Amikor a negyedik osztályosokkal Salamon király történetét tanuljuk, hogy Salamon kéri a bölcsességet Istentől, és kérdezem a gyerekeket, hogy hát mit jelent ez? Matematika ötöst, meg egyetemi diplomát? És akkor szépen átbeszélgetjük, hogy lehet valaki kettes tanuló, és mégis bölcs. És lehet valaki színötös tanuló, meg diplomás ember, és mégsem bölcs. Mert a bölcsesség azt jelenti, hogy különbséget tudsz tenni a jó és a rossz között, és a jót választod. És másoknak is olyan tanácsot adsz, hogy a jóra vezeted az embereket, nem pedig a rosszba rángatod bele őket. Imádkozzunk bölcsességért, hogy megértsük ezeket a dolgokat, amit az ige mond. Mert mit is kell megérteni? Azt, hogy a bűn az, ami elválaszt Istentől és a vesztünket okozza. És azt, hogy ha Jézushoz tartozunk, akkor menekülünk meg. Akkor lehetünk szabadok és boldogok, hogyha Jézushoz tartozunk. Bűn az, hogy nem Istenben bízol. Azt mondja a próféta, Asszíriában, gyors lovakban, Asszíriában bízni, tőle várni a segítséget. Hát a történelemből tudjuk, hogy Asszíria nem arról volt híres, hogy szerette a többi népet, és jól bánt volna a többi néppel. Isten népe a maga Istene helyett képes volt inkább Asszíriában, meg az ő bálványaiban bízni, hogy na, majd az fog minket megmenteni. Miben bízol? Pénzben? Vagy egy imádott emberben? Valakiért nagyon odáig vagy, és mindent megteszel érte? Házastárs? Élettárs, gyermek, unoka, egy imádni való valaki, és ő a bálványod? És Isten megmondja, hogy mit tegyél, de nem ellenkezőleg döntesz, mert a bálványod a lényeg. És aztán csodálkozol azon, hogy kicsúszik a talaj a lábad alól, és nem találtad meg a vágyott szabadságot és a vágyott boldogságot. Azt olvastuk itt az utolsó versben, hogy Isten útja egyenes. Az ember pedig varga betűket ír. Letér jobbra, letér balra, kiskapukat keres. És ezzel végződik az egész prófétai könyv, hogy elbuknak. Elbuknak az emberek. mert nem jó nekik az Isten egyenes útja, hanem jobban tetszik a sok bonyodalmas, girbe-görbe, kiskapus, jobbra-balra letérő út. És Isten azt mondja, hogy nem akarom, hogy örökre elválasztva legyen tőlem az ember. Isten azt mondja neked is, hogy nem akarom, hogy örökre elválasztva légy tőlem. Meggyógyítalak, jövök és segítek rajtad. A másodikos hittankönyvben van egy nagyon kedves feladat, adventi témánál, ott van egy nagy piros szívecske, és az a feladat a gyerekeknek, hogy most adventben várjuk azt, hogy Jézus a szívünkbe is jöjjön. No, de hát az ünnep előtt nagy takarítást szoktunk végezni, a szívünket is ki kell takarítani. Hát írd bele a szívbe azt, amit szeretnél, hogy adjon neked Jézus, amikor a szívedbe hívod őt, és a szíven kívülre pedig írd azokat a dolgokat, amit szeretnél, hogy Jézus kisöpörjön a szívedből. És akkor önálló munkaként szokták a gyerekek megoldani ezt a feladatot, de van nekik bölcsességük, jól szokták megoldani ezt a feladatot, beleírják a szívbe a szeretetet, meg a szófogadást, meg hogy jó legyen a kapcsolat a családban, meg a barátságot, és a szíven kívül meg odaírják azt, ami éppen őket zavarja az életükben. Szófogadatlanság, meg lustaság, meg egyéb ilyen dolgok, ami a gyerekeknél van. Jézus jön, azt mondja, kigyógyítom őket a hűtlenségből. Az Úr Jézust lehet kérni. Advent, eljövetel, Jézus jön, ma is jön a szívünkbe. Jöjj, Úr Jézus, lakj az én szívembe, és söpörd ki onnan, takarítsd ki onnan mindazt, ami nem illik hozzád. A hazugságot, a bizalmatlanságot irántad, a hitetlenséget, a békétlenséget, a szeretetlenséget, a megbocsátatlanságot, és adj a szívembe békességet, nyugalmat, megnyugvást, szeretetet. Azt mondja a felolvasott ige szakaszunk, és én ezt nagyon fontosnak érzem benne a harmadik versben, hogy ezeket a szavakat vigyétek magatokkal, amikor megtértek az Úrhoz, ezt mondjátok neki, bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked. Azt olvasok itt az igébe, hogy az ajkunk gyümölcsét adhatjuk áldozatul Istennek, vagyis azt, amikor megvalljuk egyenként, konkrét módon a bűneinket. Igen, én ebben biztos vagyok, hogy úgy kell Istenhez mennünk, hogy nevén kell nevezni a bűneinket a naponként imádságainkban. Az úrvacsoránál sokszor el is gondolkodom ezen, hogy jól van ez így. Úrvacsoránál csak általánosságban gyónunk. Vallod-e magad bűnösnek, vallom, bánod-e, bánom. De semmi konkrétum, csak úgy általánosságban igyekezem. Persze azt feltételezzük, akik a liturgiát összeállították, azt feltételezték, hogy aki úrvacsorázni jön, az nyilvánvalóan naponkénti imádságában nevén nevezi a bűnt, amiből szabadulni szeretne, amiből gyógyulni akar. Amikor János apostol azt írja, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ebbe az igébe az is benne van. Megvalljuk bűneinket, hogy konkrétan mi az, amit kisöpörjön a szívünkből az Úr Jézus, konkrétan, néven nevezve, lehetőleg még azon a nap, még azon a napon, amikor elkövetjük. Ez nagyon fontosnak érzem, hiszen a nagy takarítást, az ünnep előtti nagy takarítást sem csak úgy nagyjából végezzük, úgy általánosságba. Nem azt csináljuk, hogy egy vödörvizet beöntünk a szobába, és aztán majd az úgy jó lesz. Hanem nagyon módszeresen, lépésről lépésre haladunk. Kezdjük a pókhálózással, aztán minden polcot külön-külön. Nem úgy porszívózunk, hogy csak úgy a csövet úgy össze-vissza tartjuk és rángatjuk, és aztán jó lesz az úgy is. Porszívózás is csak úgy ér valamit, hogyha azt módszeresen minden négyzetcentiméterhez oda irányítjuk azt a csövet. Így van a lelkünknek, a szívünknek a kitisztításával is. Nem csak úgy általánosságban, igen, bűnös vagyok, Istenem, bocsáss meg, pont. Én azt hiszem, hogy ha valaki ennél megreked és nem megy tovább, az nem egészen veszi komolyan, hogy Jézusnak mit jelentett az, hogy a bűnöket magára vette és meghalt a kereszten. Én azt gondolom, hogy a szívünk, a lelkünk kitakarítását is ilyen módszeresen kell végezni. Konkrétan lépésről lépésre. Egy lánynak a bizonyság tételét olvastam most, aki alkoholista anyja mellől intézetbe került, és ott nevelkedett éveken keresztül. Nem mondom el a teljes életét, mert az hosszú lenne, de amikor megtér, amikor befogadja a szívébe Jézust, mint megváltót, ezt írja: mindent, aminek tudatában voltam, életem szennyét, minden olyan bűnömet, amire emlékeztem, megvallottam Isten előtt. Bűnös magatartásomat a szüleim, különösen anyám iránt, a csalásokat, okkult próbálkozásaimat, helytelen férfi kapcsolataimat és a Carmennel való megterhelő viszonyt, életem minden szennyét kiöntöttem ő előtte. Bocsánatot kértem az Istentől a bűneim miatt, és azt is nagyon konkrétan kértem, hogy vegye át életem fölött az uralmat és a vezetést. Nagyon vágytam arra, hogy attól fogva tisztán, becsületesen és Isten iránti engedelmességben éljek. Milyen boldog és hálás vagyok, hogy Isten meghallgatta imádságomat, és minden bűnömet megbocsátotta. Azért bocsátatott meg nekem és moshatott tisztára, mert valaki más, az ő fia, Jézus Krisztus vállalta a bűneimet magára. Most már nem kellett piszkosnak és becsapottnak éreznem magamat. Azt olvastuk az igében, csak nálad talál irgalmat az árva. Csak az az Isten tud megmenteni, aki emberi testben a földre született, hogy a megváltunk legyen. És ebben az ige szakaszban van a Biblia egyik legszebb sora. Harmat leszek Izraelnek. Ízlelgessük ezt a sort. Micsoda költészet. Harmat leszek Izraelnek. És arra gondoltam, hogy ez volt az ígéret, és a beteljesülés az élő vizek folyamairól szól. Jézus már nem azt mondja, hogy aki benne hisz, az harmatos lesz, hanem annak belsejéből élő vizek folyamai ömlenek. És eszembe jutott az a leányzó, aki szintén ott volt abban a szeliditavi táborban, mert hát nem hagyta el mindenki Isten útját, aki elindult rajta. És emlékszem arra a lányra, aki a mai napig megmaradt a hitben, és gyülekezetbe jár, és szolgálja Istent. És láttam a Facebook oldalán, hogy az orvosi egészségügyi csoporttal elment oda valahova, ahol a valami természeti katasztrófa pusztított. Pár évvel ezelőtt láttam a fényképet, hogy segít az ottani embereknek, aki odaszánta az életét. És itt éreztem azt, hogy harmat leszek Izraelnek, de hogyha aztán valaki átadja az életét az Úrnak, annak belsejéből élő vizek folyamai ömlenek, mint ennek a lánynak az életében is. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, újra advent van, amikor a te eljöveteledről gondolkodunk. Uram, kérlek téged, hogy tedd valóságossá az életünkbe a te eljöveteledet. Tedd valóságossá, hogy nap mint nap tapasztaljuk, hogy te jössz, és gyógyítasz, és takarítod a szívünket, a lelkünket, és változtatsz bennünket. Uram, jöjj hozzánk, és add meg nekünk is azt, ne csak, hogy harmatozzunk, hanem, hogy élő vizek folyamai ömöljenek a belsőnkből, hogy oda tudjuk szentelni magunkat a te követésedre és a te szolgálatodra. Amen.